megnyitja kapuit a nyelvstúdiónk így az éteren keresztül a 99,2-n, a vendégem pedig Makóitó Anna Mária székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetője. Van egy-két dolog, amit így le kellene tisztázni, mert lehet, hogy a fejekben vagy nincs rend, vagy igazából senki sem tudja, hogy kell ezekkel egyáltalán foglalkozni. Olvastam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy miért nem megy úgy a német, mint az angol. És ezen így eltűnődtem, mert hogy nagyon sokakban az a hit vagy tévhit van, hogy a német sokkal nehezebb, mint az angol. Te mind a két nyelvet tanítod, nem tudsz pártatlan lenni, én ezt megértem, de te hogyan látod tanári szempontból, hogy valóban egyik nehezebb, mint a másik?
Azért gondolhatják így sokan, mert hogy az angolt, amikor elkezdjük tanulni, akkor jönnek folyamatosan a sikerélmények, és jól érezzük magunkat, és minden csúcs szuper. És amikor a németet kezdjük tanulni, akkor viszont először jönnek a névelők, amiket be kell tanulni, és nincsen olyan, hogy logika benne, vagy ilyesmi, hanem azt az elején azt nagyon-nagyon kell tanulni. És nagyjából középfok környékén ez a kettő megfordul, tehát hogy az angol lesz nagyon melós, és a német lesz egy kicsit könnyebb, és úgy érezzük, hogy rakódnak ránk a szavak, és hogy tudunk haladni, és hogy amit eddig megtanultunk, azt most a németben tök jól tudjuk alkalmazni, és ilyen játszva tanulunk új szavakat. Tehát, hogy valószínűleg ezért van ez a köztudatban, mert hogy ugye az angolnál az elején könnyű, és később változik meg, és a németnél fordítva.
Nem tudom, hogy erről beszéltünk már, de akkor most talán ideje megismerkedünk. Én 8 évig keményen küzdöttem a némettel, képzeld el. Hát ennyiben maradt a mi kapcsolatunk, tehát egy 8 éves múltra tekint
lehet
vissza.
Ezen még változtatni.
Igen, lehetne változtatni, bár nem annyira vonz a dolog, de ugye igen, ott valóban az a nehéz, amit mondtál, hogy sok olyan dolog van a németben, amiben nem érted a logikát. Persze az angolnál is vannak ilyen részek, de ott talán könnyebben átsiklasz felette, vagy egy-egy kifejezéssel, mondattal úgy át tudod érezni, hogy mondjuk miről szól, de itt azért a névelők, azok, tehát ez magolás.
Hát, ha nem is magolásnak hívnám azért, mert ugye magolás az, amit úgy tanulunk meg, hogy nem értjük. Itt ugye nincs mit érteni, tehát itt ezt meg kell tanulni. Sokan elakadnak már a névelőnél, hogy ugye hím nem, nő nem, semleges nem, és akkor jön az mondjuk, hogy dikátce, és hogy nem érti, hogy a macska a dikátce, hogy ez miért díj, miért nem lehet semleges nem. És akkor jön az, hogy oké, tök jó, hogy ez most hím nem, nő nem, semleges nem, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy minden szónak van egy névelője, amit megtanulunk. És segít nekünk az, hogyha nézzük, hogy vajon mondjuk a Frau az milyen névelő lehet, az asszony, az valóban díj is tök jó. De hogy nagyon sokszor nem segítenek a névelők, hanem meg kell tanulni.
De akkor, ha azt mondod, ha a németnél a névelőkön át tudjuk vergődni magunkat, akkor utána azért már nem olyan bonyolult.
Nem bonyolult. Például a kérdések sokkal egyszerűbbek, mint az angolban. Az angolban ugye ismerjük, hogy sokféleképpen kérdezhetünk, nem mindegy, hogy cselekvésre kérdezünk, állapotra kérdezünk, tehát attól függően azért ott nagyon-nagyon sok lehetőség van. Az angol, vagy a német pedig ez teljesen egyszerű, ott igazából megfordítjuk a szórendet, és meg is vagyunk. Tehát, hogy ezek például itt vannak sokkal egyszerűbb dolgok, de tanulósabb, én azt gondolom.
Viszont akkor itt fölmerül az a kérdés, hogy van-e olyan elmélet, ami szerint az egyiket jobb előbb tanulni, mint a másikat?
Hát azt gondolom, hogy ha valaki a némettel kezdi, akkor még nagyobb élmény lehet az angol.
Mert hogy könnyebben jön a sikerélmény, azt
igen,
mondtad.
Igen, és hogyha meg valaki az angollal kezdi, akkor meg lehet, hogy nem fogja érteni, hogy a némettel hogyan is kell megbirkózni. Én ezt gondolom, de nyilván minden hozzáállás kérdése. Vannak sokan, akik úgy jönnek hozzánk, hogy tudják, hogy a német az nehéz, és tudják, hogy meg fognak vele küzdeni, de hogy ők azért jöttek, hogy megtanulják, és ők ezt meg is tanulják, és hiába minden nehézség, ők úgy ülnek már oda, hogy tudják, hogy mire számítsanak. És akkor ez így már szerintem sokkal könnyebb.
Viszont azért azt próbáljuk meg egy picit finomítani, amit mondtál, mert hogy úgy írtad le, hogy ugye angolból, akik angolt kezdenek el tanulni, hogy ők azt érzik az elején is, hogy jönnek a sikerélmények, meg hogy szórakozás az egész, hogy azért a német...
Ez optimális.
De hogy azért a németet sem úgy kell elképzelni, hogy Anna-Mari leül, és akkor oda csap az asztalra, és akkor névelők. Tehát, hogy azt is lehet úgymond könnyedén, vagy játékosan felfogni.
Persze, illetve abban is nagyon nagyon sok logika van, tehát hogy a névelők az egy dolog, ezt meg kell tanulni, de hogy onnantól már azért nagyon szépen fel van építve ez a nyelv, nagyon precíz, nagyon lépcsőzetes, nagyon jól segít minket abban, hogy hogyan gondolkodjunk. Tehát azért szeretek nyelvet tanítani, mert hogyha megtanulunk egy adott nyelvet, mondjuk az angolt, a németet, a spanyolt, mindegy, akkor megtanuljuk annak a nyelvnek a gondolkodás módját, és megtanulunk egy kicsit úgy gondolkodni. A németeknél ugye ez a minden egymásra épül, ez a precizitás, ez az, amit úgy szeretünk, hogy ez a logikus gondolkodás. Tehát ez így nagyon szépen benne van. Az angolok pedig, meg ugye az amerikaiak pedig ez az egyszerű gondolkodás, ez a gördülékenység, szép, nagyon gyönyörű kifejezéseket használnak, szerintem sokszor kifejezőbbek, mint mi a magyarban. Nincsenek például hosszú körmondatok, tehát hogy használnak mondjuk időhatározókat arra, hogy lezárjanak egy-egy mondatrészt. Azért mi a magyarban nagyon hosszú körmondatokat tudunk alkotni, mint például most, amit én elmondtam, hogy stílszerű legyek. De ugye az angolok pedig ezzel nagyon egyszerűen, de mégis ilyen gyönyörű, szépen fogalmaznak.
Annak van-e így szerinted Fehérváron hát súlya, vagy találkozol-e ezzel a jelenséggel, hogy azt mondják, hogy ugye minél inkább Nyugat-Magyarországra megyünk, annál fontosabb lesz a német, nyilván az országhatár miatt, illetve akik annak környékén élnek, átmehetnek dolgozni, tanulni, tehát ott azért preferálják a németet. Ez Fehérváron, mi azért nem vagyunk olyan közel a határhoz, de túl távol sem. Ez szerinted nálunk fajsúlyos a mi városunkban?
Akik hozzánk jönnek angolt vagy németet tanulni, ők már általában tudnak angolul, és egy ilyen pluszként fogják
tehát
ezt
egy
fel. Igen, igen. És nem is a határ közelsége miatt mondanám ezt fontosnak, hanem az adott munkája, ahol mondjuk dolgozik. Az illető például szerszámgyártás területén még mindig ugye a német a fő nyelv, onnan még ugye az angol nem szorította ki a németet, és hogy azért ez elengedhetetlen, hogyha csak néhány szót is, de az ember beszéljen németül, tehát hogy ez nagyon hasznos. Ami pedig ugye egy elterjedt dolog, hogyha valaki munkavállalás céljából szeretne mondjuk Ausztriába vagy Németországba menni, akkor nyilvánvalóan ugye a németnek fog neki esni.
De akkor nem tudjuk azt mondani, hogy egyik nehezebb, mint a másik,
más
a kettő. Itt ugye említetted a logikát, hogy a németben is nagyon szépen megvan az, hogy mit miért csinálunk, és hogy ez a feladatotok tulajdonképpen, vagy tanárként, nem, hogy ezeket az összefüggéseket megmutassátok, és igazából azt szeretném kérdezni, hogy az a feladatotok, hogy megmutassátok, vagy hogy az ember rájöjjön?
Az a feladatunk, hogy megtanítsuk az embereket angolul vagy németül gondolkodni. Igazából. Az, hogy ezt hogyan érjük el, az minden embernél más.
Tehát nem baj, hogyha segítő kezet nyújtotok, és megvilágítotok egy-egy olyan pontot, ami azért könnyítheti.
Hát meg is kell, persze.
Hát egyébként hol lesz a sikerélmény, és sikerélmény nélkül pedig nem lesz élvezet a tanulás, az elmúlt adásokban ezt már átbeszéltük. Szóval bármelyikkel is kezdjen valaki tanulni angolt vagy németet, biztos, hogy lesznek mind a kettőben nehézségek. Én a németet azért mondanám egyébként hamarabb, hogy túl vagyunk az elején,
igen,
és akkor utána már a könnyebb része következik, de az a lényeg, hogy mind a kettőt ugyanolyan könnyen gyakorlatilag meg lehet tanulni, csak nyilván egy megfelelő tanárt kell hozzáválasztani, amiről majd beszélünk, és azért nem állt egy picit elhivatottnak lenni, hogy tényleg az ember meg akarja csinálni, mert anélkül te aztán hiába ülsz ott, és hiába próbálsz segíteni. Megyünk tovább nem sokára, most zenélünk egyet, utána pedig egy újabb témával, mégpedig az online nyelvtanulással foglalkozunk itt a 99,2-n. Makói Tóth Anna Máriával, a székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjével beszélgetünk. Ugye megbeszéltük azt, hogy angolt vagy németet kezd el valaki tanulni, igazából teljesen mindegy, az elhivatottság legyen meg, és akkor utána egy jó tanár nyilván segíteni fog abban, hogy az ember rájöjjön a logikai kötésekre,
igen,
és kellően még motiválni is tudja a tanulót. A másik témánk ma a mobil applikációk segítségével való online nyelvtanulás.
Igen.
Beszélgettünk már arról, hogy így online módon, ugye azt mondtad, hogy azért nagyon jó, ha valaki ott van és ki tud javítani, meg tud segíteni, de ezek az applikációk sok esetben tovább mennek, hiszen arra alapoznak, hogy tulajdonképpen egy ilyen cserebere akció, mert hogy ugye te, aki magyarul beszélsz, te magyarul tudod segíteni a másikat, míg ő téged a vágyott célnyelven. Ennek te látod szakemberként veszélyét?
szerintem nagyon fontos, hogy amikor bárhonnan összeszedjük a tudást, hogy azért tudjunk valakitől kérdezni. Tehát, hogy ez lenne szerintem az első legfontosabb, hogy valahogy össze tudjuk gyűjteni ezt a sok-sok információt, ami van bennünk, meg körülöttünk. Sokan jönnek hozzánk úgy a nyelviskolába, hogy hozzák az összes kis papírjukat, amiket összegyűjtöttek
a
az
kincset.
A kincseket, igen. Nyelvtani összefoglalókat és mindent, és így elvesznek ebben a nagy halmazban. És kell nekik valaki, aki segít, hogy jó, akkor most innen elkezdjük, és akkor haladunk folyamatosan együtt.
És mi van akkor, ha ráadásul mondjuk kaphat segítséget valaki így online módon egy applikáció segítségével, de hát ugye nyilván te is beszéled valahogyan a magyart, itt senki nem olyan ékesszóló, és nyilván egyik nyelven sem az a cél, hogy az ember egy költői nyelvet beszéljen, igen, hanem hogy megértse, de úgy gyakorlatilag ez a segítségadás még meg is lehet talán.
Uh-huh.
És ennek ellenére én nem gondolom, hogy ez a legjobb megoldás a nyelvtanulásra, mert akkor is pont ezért mondtam, hogy senki sem ékes szóló. Tehát, hogyha valaki például nyelvvizsgára készül, akkor szerintem neki annyira nem biztos, hogy az a jó, hogyha ezeket a nagyon laza fordulatokat tanulja,
igen,
meg, nem?
Igen, én is egyetértek, tehát, hogy ott ugye a nyelvvizsgára készülés az egy teljesen más történet, ott ugye speciális konkrét feladatokat csinálunk, amivel ugye konkrétan készülünk egy vizsgára. Hát itt is ugye felmerül a kérdés, hogy mi lenne a cél. Az lenne a cél, hogy mondjuk kimegyünk külföldre, munkát vállalunk, és ezeket a szófordulatokat, uh-huh, ezeket értsük, mert akkor valóban üljünk le mondjuk egy sorozat elé, nézzük végig, beszélgessünk anyanyelvi emberekkel, és így tovább. Hogyha pedig szeretnénk mondjuk magabiztosan megtanulni szépen angolul, akkor ugye menjünk el egy nyelviskolába, mert hogy ott akkor ugye az alapoktól meg tudnak minket tanítani mindenre, ami hasznos lehet.
De a kettő ki is egészítheti egymást, tehát például nem tudom, vagy 7 féle applikációt,
igen,
olvastam, és lehet, hogy ennél sokkal több van egyébként. Tehát, hogy ez nagyon tényleg mobil, mert hogy a mobilja mindenkinél,
igen,
ott van, internet általában van, vagy wifi elérhetőség, tehát hogy gyakorlatilag így kommunikálni folyamatosan lehet. Én annak idején ugye szakdolgozatomat egyébként a chat nyelvről írtam, ami nyilván feltételezte, hogy nekem is kellett ezt gyakorolnom, vagy megnéznem, és én őszinte leszek, nekem brutális élményeim voltak, tehát én úgy éreztem, úgy ültem a számítógép előtt, hogy hát én nem tudok angolul, hát én ezekből semmit nem értek, és őrült szótárazás, ráadásul ott a szótár nem is mindig segít, ugye rövidítések, meg olyan kifejezések, hogy így összerakva fogalmam sincs, hogy mit jelent, de ki egészítve. Tehát, hogy én eljárok akár nyelviskolába, akár egy magántanárhoz, és mellette próbálok, uh-huh, így még magamra szedni, az működhet akkor?
Igen, hogy nem működhetne? Az egyetlen dolog, amitől szeretném óvainteni a tanulókat, hogy ne próbáljanak meg olyan feladatokat megoldani, amik még nekik túl nehezek. Tehát, hogy egy alapfokú szinten lévő tanuló ne próbáljon meg felsőfokú szintű feladatokat megoldani, mert a tanulásnak az egyik nagy akadálya, ami miatt abba hagyhatjuk a tanulást, ezt úgy hívják, hogy túl meredek grádiens. Ez azt jelenti, hogy ha valaki olyan feladathoz próbál meg hozzányúlni, amihez ő neki még nem szabadna, mert túl meredek neki, akkor abba fogja hagyni. Nem fogja érteni, kudarcos lesz, elege lesz, és abba fogja hagyni a tanulást, és nem fogja megmondani utólag, hogy én azért hagytam abba, mert az túl nehéz volt, hanem azt fogja mondani, hogy nem értem, nem akarok vele foglalkozni, utálom, és hogy ezek visszavethetik azt a sok-sok munkát, amit már beleöltünk a tanulásba. Tehát gyakoroljuk azt, amit tudunk, gyakoroljuk azt, egy fél fokkal nehezebb feladatokat gyakoroljunk, azért, hogy a tudásunk magabiztos legyen, de semmiképpen se kavarjuk össze magunkat egy olyan nyelvtani résszel, ami nem megy még, mert még nem kell, hogy menjen.
Ugye egy nyelvtanár pontosan azért lesz nyelvtanár, vagy azt tanulja meg, hogy megállapítsa, hogy valaki milyen szinten van,
igen,
és hogyan lehet vele beszélgetni úgy, hogy valamennyire kihívás legyen, de azért ne úgy, hogy úristen, hát ezt így nem. És ugye itt pont ezt a veszélyét látom, hogy tök jó, rengeteg csetelős alkalmazás, meg minden, de nyilván a másik oldalon lévő fél, aki mondjuk nem tanár, mert nem,
igen,
kell, hogy az legyen, ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy egy-egy kifejezés, vagy egy-egy megoldás neki pofon egyszerű,
igen,
és megpróbálja ugye hátadni, de ez meg nem fog menni, mert a befogadó oldalon nincs meg az alaptudás.
Igen.
Tehát, hogy amit mondasz, azt én pont így fordítanám, tehát kezdeni, ne innen kezdjünk.
Pontosan. Vagy próbáljunk meg azoknál a feladatoknál maradni, vannak tök jó alkalmazások, ahol kezdi mondjuk alapszavakkal, stb. Uh-huh. stb. Tehát a legelején kezdjük el, én azt javaslom, tehát, hogy tudjuk a szintünket, és hogy azzal foglalkozunk. Mi is nagyon odafigyelünk erre, hogy mindenkivel, akivel beszélgetünk, ugye egyénileg beszélgetünk mindenkivel angolul, németül, hogy akkor mindig azon a szinten beszélgessünk, és soha ne kavarjunk be olyan nyelvtani résszel, amit az adott tanuló még nem ismer. Mert hogy ez nem neki való még.
És az meg neki frusztráló lehet, hogy ráadásul, hogy még ő mennyi mindent nem tud, holott nem erről van szó, mert nagyon hamar el lehet jutni egy olyan szintre, amikor már azért így elkommunikálgatta az ember, tehát nem kell azért erre nagyon sokat várni. Szóval online applikációk, oké.
Igen.
Mértékkel, és ugye a megfelelő szinten, tehát semmiképpen se innen induljon a nyelvtanulás, bármilyen nyelvről is legyen szó, de aztán később a színesítése lehet a nyelvtanulás.
Igen, tudatosan mindenképpen.
Nagyon jó, a kulcs szó elhangzott, a tudatosan, tehát ne csak úgy belecsapjunk, vagy belevágjunk ebbe a dologba. Mi azonban még nem fejeztük be a beszélgetést Anna Marival, aztán jön egy nagyon kritikus téma, a nyelvtanár kérdése. Nem biztos, hogy erre mindenki megfelelő hangsúlyt fektet, de legyen szó bármilyen tanárról. Egyébként én azt gondolom, hogy elsőként őt választjuk ki.
Igen.
Mert hogy akárhogy is nézzük, vele fogunk hónapokon át együtt dolgozni, és érdemes bizonyos dolgokra szerintem odafigyelni, vagy mérlegelni, és ez már nem az ő szakmaiságáról szól, hiszen lehet valaki egy nagyon jó szakember, de mondjuk tanításban nem jeleskedik.
Igen.
Gondolom ez meg nálatok is, amikor ugye akár nyelvtanárokat kerestek, akkor már szembesültél szerintem te is ilyennel, hogy lehet valaki nagyon jó.
Igen, az, hogy nagyon jól tudunk angolul, és az, hogy át tudjuk adni a tudást, az ugye két különböző dolog.
Hát ez itt a kulcs szerintem az egészben, de ezt mindjárt részletesebben is megbeszéljük, most azonban érkezik Attila a legfrissebb információkkal. Ez még mindig a Nyelv Stúdió itt a Vörösmarty Rádióban, Makújtót Anna Máriával, a Székesfehérvári Hollywood Nyelviskola vezetőjével, és akkor beszélgessünk a nyelvtanárokról, mit szólsz.
Rendben, alig várom.
Ugye, éreztem én ezt. Neked egyébként milyen emlékeid vannak a saját nyelvtanáraidról így az életed során? Hogy jók voltak, szeretted őket, vagy mit szerettél bennük, és vagy mit nem?
Hát szerettem őket, akkor szerettem őket, amikor egy kicsit éreztem rajtuk, hogy próbálnak minket is, vagy engem is megérteni, és akkor meg végtelenül idegesítettek, amikor ugyanazt mondták folyamatosan, csak lassabban és hangosabban, és nem értették meg, hogy ez sajnos nem elegendő ahhoz, hogy én felfogjam, hogy miről van szó.
Tehát a turistáskodás, amiről múltkor beszéltünk, hogy ugyanaz, csak kicsit hangosabban és artikulálva. Igen. És a nyelvtanárok szemében, ugye lehet, hogy az ember alapvetően nem úgy dönt, hogy nyelvtanárt választ, hanem módszert választ, nyelviskolát választ, és akkor bízik abban, hogy majd valaki jó lesz. De azért szerintem nagyon fajsúlyos az, hogy milyen egy nyelvtanár, és milyen a köztetek lévő kapcsolat. Nyilván nem arról beszélünk, hogy barátoknak kell lenni, de alapvetően azért egy motiváló nyelvtanára sokkal nagyobb eredményeket tud elérni nálad. Mi az, ami szerinted kulcsfontosságú egy nyelvtanárnál? Most már így azért évek tapasztalata után mit mondanál?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ismerje valamennyire a tanulót, és hogy próbálja meg megérteni. Úgy látom, hogy sok tanár elfelejti, hogy itt tulajdonképpen ezek a tanulók, amint belépnek mondjuk a nyelviskolába, vagy amint eljönnek hozzánk, ők sebezhetővé válnak attól, mert hogy bevállalják azt, hogy ők nem tudnak valamit, és azért jönnek, hogy azt a valamit, amit nem tudnak, azt gyakorolják. És ettől ugye minden ember sebezhetővé válik. Tehát a legfontosabb az, hogy egy olyan otthonos közeget teremtsünk nekik, amiben ez a sebezhetőség a lehető legkisebbre redukálódik. És ezt ugye a megértéssel tudjuk elérni, és akkor ez után kezdődhet tulajdonképpen a tanulás, amikor már nem azon stresszelünk, hogy úristen, én ezt nem tudom, hanem elkezdünk valóban tanulni.
Számít az, hogy egy tanár milyen módszert alkalmaz?
Szerintem mindenképpen. Igen, és ezért mondom azt, hogy nyilvánvalóan ismerni kell a tanulót, mert az a hatalmas fokú empátia és megértés, ami az egyik tanulónál működik, az a másiknál nem biztos, hogy fog. Lehet, hogy a másik tanulóra már egy kicsit rá kell szólni, hogy most már legyen kedves egy kicsit komolyan venni, vagy most már felejtsük el azt, hogy ő mennyire különleges, és mennyire nem tudja megtanulni, hanem ezt az energiát fordítsuk arra, hogy megtanulja. Tehát, hogy mindenkinél egy picit más, hogy kell, de alapvetően, amit én kiemelnék, az a megértés, és az, hogy a tanulóra való figyelés.
A humorra szerinted kell?
Hogyne. Igen, nagyon szeretem azokat a tanulókat, akik egy megfelelő mértékű öniróniával tudnak megérkezni hozzánk, és jókat tudnak magukon mulatni, és ezt valahogy így belecsempészik a humort és az örömöt ebbe a tanulási folyamatba.
De ez neked is fontos, hogy ugye te úgy tudj mondjuk adott esetben visszajelezni számára, nyilván, hogyha már tudod, tehát amit az előbb mondtál, hogyha már ismered a másikat, igen, hogy vissza tud jelezni azzal, hogy hát nem volt jó, de nem azt mondod, hogy ez nem volt jó, vagy ez úgy rossz, ahogy van, hanem megpróbálod egy poénnal lelőni, az neked is sokat segít.
Igen, igen. Illetve ezt ugye akkor tudjuk megtenni, hogyha most ezt mondjuk egy ilyen véletlen oda nem figyelés szülte azt, hogy az most éppen nem jó, mert hogy akkor észre kell venni a kettő között a különbséget, hogy nem érti, és azért nem jó, vagy mondjuk berögződött egy hiba, és azért követi el ugyanazt a hibát folyamatosan, vagy tényleg csak nem figyelt, és akkor kacarázhatunk egy jót, és akkor megyünk tovább.
A sebezhetőséget említetted, és erről nekem a javítgatás jutott az eszembe. Nyilván minden tanár másképp csinálja, bár azért így vannak bevett szokások. Mit gondolsz, mennyire kell javítgatni? Vagy egy nyelvtanár attól lesz jó nyelvtanár, hogy nagyon odafigyel és mindent javít?
Pont ezért ennyire különleges a módszerünk, mert hogy nálunk az írásban való fordítások után önellenőrzés van, ami pont ezért nagyon fontos, hogy nem az van, hogy én tudom, és én egy kicsit úgy megalázom, vagy egy kicsit nehéz helyzetbe hozom a tanulót, mert én kijavítgatom neki, hanem magát tudja ellenőrizni, és tudja azt mondani, hogy ó, tényleg, hát ott azt nem láttam, de hát most már persze, hogy az van ott. Tehát ez az egyik. És ugyanígy, amikor szóban beszélgetünk, akkor is mondjuk vannak mondatok, vagy van egy szöveg, amit ő neki le kell tudnia fordítani szóban is. Tehát amit írásban le tudunk fordítani, azt szóban is le kell tudnunk fordítani. És ezt el tudja nekem mondani, de ezt be tudja előtte gyakorolni. Ami szintén egy nagyon jó dolog, mert hogy ő maga biztos lehet, hogy amit mond, az helyes. És ezek után van csak a beszélgetés, hogyha ezek már mind lezajlottak, és a beszélgetésnél is azt szoktuk inkább csinálni, hogy előveszek egy papírt, és akkor arra felirogatom azt a néhány dolgot, amire figyelnie kell. De amikor beszél, akkor nem szakítom meg a beszédet, hanem ő mondhatja folyamatosan, folyékonyan, és én pedig néhány dolgot lejegyzetelek.
Egyébként ez szerintem egyáltalán nem olyan könnyű, mint ami ennek hangzik nyelvtanári szempontból. Igen. Én soha nem felejtem el is a saját káromon, illetve hát szegény saját tanulóim kárán tanultam meg, bár azért nyilván most nem a kárán, mert megpróbáltam figyelni a lelkükre. Nekem képzeld el, ez egy óriási feladat volt, hogy ne javítgassak. Mert hogy azt éreztem, hogy én nem akarom, hogy ő ezt így jegyezze meg.
Mert a jó szándék.
Igen, és a jó szándék vezérelt, de aztán be kellett látnom, hogy jó, de ha megszakítom, és igen, ugye valaki még nincs egy magabiztos szinten, akkor szegény nem fogja tudni folytatni a mondatot, vagy amit mondani szeretett volna, mert hogy akkor igen, ez egy picit így megaláztam, de mondjuk ez itt lehet, hogy durva szó.
Hát ez durva, de mégis ez áll talán a legközelebb hozzá, mert hogy annyira el tudják szégyelni magukat, és közben nem kéne. Tehát tanárként meg ugye pontosan tudjuk, hogy hát az, hogy ő nem tudja, az annak az eredménye, hogy még nem tanulta meg. De azért van itt nálunk a nyelviskolában, hogy megtanulja. De hogy még ez sem, tehát hogy ez a szemléletmód sem elég ahhoz, hogy ez így egyértelmű legyen, úgyhogy inkább irogatni szoktuk, illetve utólag szoktam szólni, hogy amire nagyon oda kell figyelned, az.
Én egyébként kifejlesztettem erre kézmozdulatokat és tekinteteket, amikkel tudtam jelezni, igen, hogy baj van, és olyan ügyesek voltak, hogy ezt már mindig tudták, hogy mi mit jelent, igen, nálam. Viszont ez most az én sztorim. Egy dolog viszont szerintem azért nagyon fontos. Mennyire kell nekünk azt figyelembe venni, tehát ha nyelvet szeretnénk tanulni, hogy mennyire profi, mennyire tökéletesen beszéli az adott nyelvtanár az adott nyelvet. Gondolok arra, hogy ugye sok olyan nyelvtanár van, aki ki is ment, kint is élt, okay, vagy tehát, hogy nyilván ez az ő kiejtésén hallatszik, nyilván tökéletesen beszéli a nyelvet, hiszen ott élt, hogy ez mennyire legyen mérvadó.
Szerintem nehéz dolgunk van ebből a szempontból, mert én is éltem kint, és nagyon sokszor látom azt, hogy összezavarja a tanulókat ez a nagyon helyes kiejtés. Tehát az elején még mindenképpen, én azt gondolom, hogy picit le kell magyarosítani a kiejtést ahhoz, hogy így tudjunk tanulni. És utána, amikor már bonyolultabb mondatokat, bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket is ismer a tanuló, és már mondjuk van egy olyan tapasztalata, hogy magnóhallgatás, meg ilyesmi, akkor szépen lassan át lehet csúsztatni erre a erre a szép kiejtéses történetre, de az elején még zavaró lehet. Én azt tapasztalom. Aztán lehet, hogy ez másnak más-máshogy gondolkodik, de aki úgy jön hozzánk, hogy úgy szeretne megtanulni, hogy ő mondjuk nem néz filmet, nem néz sorozatot, nem hallgat semmi ilyesmit, akkor ő neki az ár, az ár, és nem pedig our.
Igen, ez jó igen. Összekuszáló lehet egyébként, most így belegondolva ebbe a dologba. Illetve ugye visszatérek oda a nyelvtanár választásnál, vagy ha van lehetőségünk választani arra, amit mondtál, hogy mennyire képes arra, hogy átadja ezt a tudást, tehát hogy mennyire képes tanítani, mert lehet valaki nagyon jól beszélő, angolul, németül, spanyolul, teljesen mindegy, ha tanítani nem tudja ezt a dolgot.
Igen, illetve nem csak a tanítás a dolgunk, hanem hogy nagyon sokszor előfordul az, hogy a tanuló azért akad meg, mert nem ért valamit, de ő nem tudja, hogy azt nem érti, ő csak azt látja, hogy most hirtelen valami nem megy, hirtelen kudarcos lett, elege lett, üres a feje, nincs kedve tanulni, azt mondja, hogy ő elfáradt. És nagyon gyakran ez az elfáradás, ez ugye ahhoz vezethető vissza, hogy nem ért valamit. És ehhez nekünk nagyon toppon kell lennünk ahhoz, hogy értsük azt, hogy ő most elakadt, és vissza kell keresnünk azt a pontot, amit ő még értett, és utána megtalálni azt, amit nem ért, és azt kigobozni és megmagyarázni neki, hogy aztán tovább tudjon menni. Mert a tanulási folyamat az alapvetően egy élmény, egy jó dolog, és amikor kudarcossá válik, az azért történik, mert nem ért valamit. És hogyha egy tanár elsiklik, és nem veszi észre, hogy ő nem azért nem sikerülnek a feladatai, mert mondjuk nem szorgalmas, vagy elfáradt, vagy tehát, hogy ha bármi mással magyarázzuk, mint azzal, hogy nem érti, akkor ott ugye egy nagyon nagy probléma lehet, mert akkor a következőt, és a következőt, és a következőt se fogja érteni. Ez az a magolás, amit mondtál. Tehát ez nagyon fontos, hogy odafigyeljünk mindenkire külön-külön, hogy mi az, amit ért, és hogy esetleg van-e olyan, amit nem ért. Akkor azt meg kell vizsgálni.
És akkor itt van még egy, senki ne felejts el, hogy mindig van lehetősége változtatni. Tehát, hogyha az ember elkezd járni nyelviskolába, nyelvtanárhoz, bármilyen módszert kipróbálva, és azt érzi, nem halad, nem megy, nincs benne motiváltság, egyszerűen saját magát sem tudja, és a tanár részéről sem érzi ezt, akkor az nem jelenti azt, hogy ő vagy a tanár egy rossz ember. Azt Pontosan. Jelenti, hogy ők nem találtak egymásra, és hogy mindig van lehetőség tovább menni és keresni olyat, akivel viszont lehet haladni. Mert ez szerintem olyanok vagyunk a tanár, mint egy fogorvossal, hogy egyszer Igen. találsz valakit, megismered, és akkor már ott szeretnél maradni, már onnan szeretnél nyugdíjba menni.
Igen, igen. Illetve ugye az is nehéz lehet, amikor mondjuk a tanárnak a személyisége nagyon közel áll hozzánk, de mégsem tudunk haladni. Hogy akkor azt is sajnos be kell látni, hogy lehet, hogy mi tök jó barátok leszünk, de nem tudunk együtt tanulni.
Igen, de nem ő fog megtanítani angolul
igen,
engem.
Igen.
Szóval mindenképpen azért kellő önismerettel vizsgáljuk meg az ilyen jelenségeket, és ne féljünk akár hangosan elmondani a tanárnak azt, hogy mit szeretnénk, vagy miben tud segíteni, és hogyha meg nem megy a közös munka, akkor ne féljünk attól, hogy váltsunk, hiszen lehet, hogy valaki másnál, egyszerűen azért, mert máshogy áll hozzánk, vagy más dolgokat tart szem előtt, az sokkal többet fog nekünk segíteni. Minden esetre ez mindenkinek az egyéni dolga, mi csak abban tudunk segíteni, hogy ezekről beszélünk.
Igen.
Köszönöm szépen, Anna Mari, neked a mai beszélgetést. Egy hét múlva Bóna Évával várjátok majd a nyelvtanulni vágyókat, Igen. vagy még csak a kísérletezőket.
Mindenkit szeretettel várunk.
Mindenki jöjjön, akár tanul nyelvet, akár nem. Szerintem ezekben a műsorokban meg fogja kapni a kellő motivációt, hogy azért valamit lehet, hogy érdemes lenne tanulni. Igen. Szóval Anna Marival egy hét múlva, jövő héten pénteken 14 órakor találkozhatnak itt az Éteren keresztül. Én pedig köszönöm neked a mai beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm. Szia!